Ki hinné, hogy hisztizős, kiabálós, teniszütő, dobálós játékosként kezdte a pályafutását a jelenlegi első számú magyar férfi teniszező, a világ elitbe berobbanó Marozsán Fábián. Saját bevallása szerint is mostanra ezt a mentalitását póker arcra cserélte, és hát vélhetően ez az, ami a legjobban idegesíti az ellenfeleit is a háló másik oldalán, hogy nem tudják, mire gondol. Mi a Csisztus Podcast stávjával azért érkeztünk ide a Budai Teniszcentrumba, hogy igenis megtudjuk, mire gondol Marozsán Fábián, és mi jár a fejében akkor, amikor a világ 50 legjobbja közé igyekszik. Gyertek, tartsatok velem! Mondhatnám azt is, hogy ez a régi képlet az edző áll a pálya mellett, a játékos hadd dolgozzon magának, de hát ez nem így van, Gyuri. Ez azért egy sokkal komolyabb együttműködés, és már látom, hogy egészen jól bemozogtad magadat itt vele, ez nem is megy másképp. Milyen alapanyagot kaptál, amikor tavaly júniusban a kezed közé kaptad Marozsán Fábiánt?
Nagyon izgalmas alapanyagot kaptam. Ismerjük Fábival egymást nagyon rég, gyerekkora óta egy teniszklubban. Még én is versenyeztem akkor, amikor megismertem. Szóval mondhatom, hogy egy jó kapcsolatot ápolunk, viszont valahogy úgy hozta az élet, hogy mindig én a konkurencia voltam. Ez elég érdekes, de tényleg. És korábban, amikor az ő riválisaival dolgoztam, akkor ugye csak köszöntünk, meg láttuk egymást, meg egy versenyeken voltunk, aztán ugye úgy hozta az élet, hogy 2023 április óta, nagyjából április-május óta együtt vagyunk. Rengeteg minden történt ebben a 9 hónapban.
Te az ember riválisból hogy lesz a másik edzője?
Menedzserével, Somogyi Zsolttal nagyon sokat találkoztunk barátilag is, meg egyéb sorolhatnám mennyi minden miatt, és már nagyon régóta beszéltünk Fábival, Zsolttal, egyéb emberekkel, akik szerették volna, hogy ez a csapatmunka megtörténjen, adtunk neki egy esélyt, és szerencsére ez az április, május, június környéki időszak annyira jól alakult, hogy utána egy hosszabb időre írtunk alá.
Marozsán Fábián tudása mondjuk 100%, amit valaha is el fog tudni érni, ahhoz a tudáshoz képest, hogy szerinted most hol tart, és ebbe mindent beleértek.
Szerintem ősszel volt ilyen 80%-on, most meg körülbelül olyan 65-70%-on van.
Tehát ha ez a fiú erre képes egy év alatt, hogy 170 valahanyadik helyről gyakorlatilag bekerül a, nem csak a top 100-on belül, hanem közelít az 50-hez, akkor ha ez a tempó marad, akkor...
Hát, hogyha most számokat nézem, akkor 10-10-en belül tud lenni. Ha ez a 80 környék, akkor a 100 az tud lenni egy top 10. Ugye már ő vert meg top 10-es játékosokat. Igen. Szóval tényleg az, hogy a rangsorban is ezt eléri, és annyi pontja legyen, azért az egy kemény munka. Azt gondolom, hogy idén azért nem tud megtörténni, de amiatt, hogy 24 éves, és nagyon fokozatosan fejlődik ő, és ennek örülök is, hogy nincsenek ilyen nagy kiugrások és nagy esések. Az, hogy egy Grand Slamen, ahol ugye a döntőig, vagy egy döntőt lejárt, vagy 7 meccset kell nyerni egy játékosnak. Azt nem hiszem, hogy végig tudna ennyi meccset játszani 2 naponta, de óriási meccseket játszott Shanghai-ban is, Wimbledonban is. Wimbledonban a selejtező feljutás az már 5 szettes volt, mert az pont 5. szettbe került ott a játék, akkor a főtáblán is 4 szettet játszott, most a Fritz ellen is 4 szett volt, a Cilic ellen is 4 szett volt. 24 éves, ez relatív a mai világban korainak, vagy fiatalnak számít, emiatt fog rá azért jönni bőven izom, pláne ugye most annyi a durva munkát végeztünk, meg sok verseny volt, hogy nagyon nincs idő konditerembe annyit járni. Aha. Megcsinálja a tornákat, a gyógytornákat kis súlyokkal, de az izomépítéshez nem is tudod, ahhoz kellenek hetek.
Oké, hogy fizikailag mondjuk végigbír egy ilyen tétmeccset, és fejben vajon hol tart ezzel a fejlődési folyamattal? Mert ugye az a másik óriási kérdés, hogy a repertoárját téthelyzetben elő tudja venni, ami ezek szerint van neki.
Van neki, ez megint olyan nehéz, hogy mindegyik meccs más, de a fejben Fábi nagyon erős, és nagyon-nagyon nehéz helyzetekben tud óriási extrát elővenni. De ehhez tényleg ott kell, hogy benne legyen az elvégzett munka az elmúlt hetekben, ott legyen a csapat, aki folyamatosan üzenetekben, telefonon, a helyszínen támogatja, hogy lássa valahogy, ha megvan a Fábi felé a bizalom, és ő ezt érzi, akkor neki valahogy jön a hit, és azzal, hogy mi, én, akárki, aki nem akárki, de a csapatból ott ül, és így mondja neki, megvan a szemkontakt, stb., akkor ezzel valahogy benne is az villan meg, hogy gyerünk, csinálom, és nem engedem el, és tudok küzdeni, és bízom magamban, illetve amiket tudok picit kócsolni, ha észreveszek olyan dolgokat, akkor előszeretettel mondok be olyanokat, amiket én látok a padról.
Na most ez egy laza ütögetés, Gyuri, akkor egy komoly edzés, az körülbelül mennyi időben, meg energiában?
Hát egy rendes teniszedzés mondjuk egy másfél-két óráig legalább eltart.
Aha.
Most próbálok koncentrálni, hogy azért átüssem így is a labdát, de többnyire azért megyeget. Tehát ti miattatok bármit megteszünk.
Most egyébként egy jó témát érintettem, mert pont ezzel gondolkodtam, hogy egy a világklasszisok közé érő játékos edzőjének mennyire kellene haragudj formában lenni, ha ilyen szemtelen vagyok, tehát hogy tud vele tartani a lépést.
Őszinte leszek, most az elmúlt hónapokban igyekszem én is kardiózni. Nagyon rég csináltam ilyet, mert 10 éve már nem teniszezem, de edzéseket tartok. Szóval eddig próbáltam, hogy ilyen strandszezonra jó legyek, de most már inkább arra megyek, hogy kondival is úgy bírjam, hogy tudjak futni Fábival. Szóval az Ausztrál Open-en elég sokat bementem.
Aha.
Ellipszis, bicikli, futás, hasizom, ezeket én is csinálom.
Értem. Éles meccsen mennyi idő alatt végez neki?
Fábi engem? Hát ez nagyon jó kérdés. Kétszer. Hát valahogy egy órát kihúznék, de csak azért, mert kikérném szerintem az orvosi szünetet. Szép, bocsánat, utolsó rám, kösz! És ez befejez. Nincs meg.
Na hát nagyon köszönöm, hogy ebben a nagyon-nagyon szoros menetrendetben azért egy pici időt tudtál szakítani a Csisztus Sportcastra, hogy itt belekukkanthassunk az életedbe, és persze a táskádba is szeretnék, hogyha lehet, nem baj?
Nem, persze, nézzünk már nyugodtan, biztos, hogy lesznek benne érdekességek.
Biztos vagyok benne. Mondhatnám, hogy egy szürke hétköznap van, de igazából egy napsütéses hétfő reggelt rendeltünk, de egy Grand Slam után, vagy egy Davis Kupa előtt, nyilvánvalóan azért már egy pár napos átállást követően. Szereted az edzéseket?
Röviden a válasz, igen. Tehát, hogy nem véletlenül űzöm ezt a sportot már majdnem 20 éve igazából. És talán most kezdtem el lehető legjobban élvezni, amikor a legmagasabb szinten tudok játszani. Elértem azt a szintet, ahova vágytam gyerekkorom óta igazából. A Grand Slam főtáblán tudtam játszani, nyertem 2 mérkőzést a főtáblán. Tehát szerintem ezek olyan dolgok, amik motiválnak egy játékost, egy embert, és tovább küzdhetek úgymond az álmaimért. Úgyhogy talán most élvezem a legjobban az elmúlt években.
Szuper, hát majd még ezekről az álmokról mindenképpen beszélgessünk, de nekem is régi álmom várna valóra, ha belenézhetnék egy teniszező táskájába, hogy nagyjából mi az, ami benne van. Ez gyakorlatilag nem is azt mondom, ez szinte műteni lehetne, szinte hogy minden van benne.
Nagyon-nagyon sok minden van benne.
Hát egyébként ezzel a táskával mész ki a mérkőzésekre, vagy van külön edzéstáska?
Nem.
Ez a táskám.
Ezen kívül szoktam egyébként még egyet használni, amiben hozom esetleg magammal az utcai ruháimat, esetleg a váltóruhákat, hogy nem mindig ez legyen teletömve. Mondjuk ebben most kivételesen elég sok cucc van.
Látod, van, igen.
Igen, most ez meg van pakolva, de egyébként mindig ezzel szoktam kivenni a fájára.
Ezt felviszed a repülőre?
Igen.
Akkor ez egy jó külön plusz csomag, mi?
Ez így igaz.
Mert ez gyakorlatilag ez olyan, ugye, hogy ehhez senki nem nyúlhat.
Nem is nagyon engedem, és mindig szoktam is balhézni, úgyhogy lehet, hogy már...
Bocsánat.
Már nem úgy értettem, hanem már ugye a reptéren nem engedem, hogy elvegyék.
Aha.
Ugyanis ugye benne vannak a teniszütők, amik nekem nagyon fontosak, és nem szeretném, hogy ezeket összetörjék. Nem tesz neki túl jót, hogyha kint van a hidegben, ugye a repülőgép aljában azért eléggé hideg van. Sajnos szokták dobálni a csomagokat, és nem biztos, hogy úgy tenne, hogyha úgy érkeznék meg, hogy kiveszem az ütőmet és el vannak törve, akkor nem tudok játszani, nem tudok edzeni a verseny előtt. Úgyhogy igen, ezt eléggé
félteni
szoktam. Kezdjünk a legelején,
és a legfontosabb. Már vakon egyébként benne kutogat?
Persze, már évek óta szinte mindig ugyanúgy használom a dolgokat. Egyik oldalon csak a teniszütőim vannak egyébként. Ez ugye teljesen fel van szerelve, fel van a gripezve, be van festve, be van húrozva egyébként. Hogyha kiveszek egyet, akkor az látszik is, hogy benne van a rezgéscsillapító, rajta van a grip. Ugye ezt folyamatosan szoktam cserélni, a húrokat újra szoktuk húroztatni igazából én minden mérkőzés előtt.
Plusz van különbség is. A három között?
Nem, mindegyik ugyanaz.
Teljesen egyforma.
Teljesen egyforma, mindegyik így igaz, hogy ez ne zavarjon meg ugye a mérkőzés közben, hogy le kell cserélni. Úgyhogy ez igazából a legkönnyebb része a tenisztáskámnak ilyen szempontból.
Megfoghatom?
Persze, nyugodtan. És azért szerintem érzed is, hogy nem egy nehéz tárgyról van szó.
Nem.
Ugye ez ilyen 300 pár gram.
Hihetetlen, ilyen könnyű.
Ez könnyűnek számít, még a teniszezők között is könnyűnek.
És már nem töröd őket? Már nem vágod a földhöz?
Hát...
úgy hallottam, olvastam egy olyan fiúról, aki tínédzser kora környékén viszonylag sokat hisztizett, viszonylag sokat mérgelődött.
Igen,
a teniszütőn mondjuk így töltötte ki a dühét.
Sajnos én voltam gyerekként, eléggé hisztis voltam, ezt jól olvastad. Sokszor eldobtam az ütőmet, és egyébként nem akartam őket eltörni, csak a sok dobástól, igen, úgy sikerült, hogy néha megrepett, néha eltört, de hát előfordulnak balesetek. de most már talán kicsit érettebben eljutottam arra a szintre, hogy próbálom kontrollálni az érzésemet. Persze azért nekem is ez nagyon nehéz, eléggé nagy stressz hatás alatt vagyunk, meg kell felelni magunknak, az embereknek, szeretnénk mindig nyerni, minden pontot jól végigcsinálni, és azért van olyan életszituáció vagy pillanat, amikor azt mondjuk, hogy egyszerűen nem bírjuk és valahogy ki kell adni a feszültséget, és hát van olyan, amikor én is eldobom, elütök egy labdát, eltöröm, persze.
De azért ez ma drágább mulatság lenne,
ez már drágább mulatság, igen, azért nem egy olcsó dolog, próbálok elvigyázni, de ezt is egyébként szoktam cserélgetni, még akkor is, hogyha egyébként nem töröm el, vagy bármi ilyesmi sérülése lenne, akkor is leszoktam őket cserélni, mondjuk egy fél évente, évente inkább, azért, hogy mindig egy frissebb és rugalmasabb ütővel tudjak játszani.
Na most nagyon, hogy mondjam, szerényen és finoman körbeírtad azt, hogy persze, hát az ember azért milyen érzelmi kitöréseknek van kitéve, miket kell elviselni, mekkora a nyomás, és a többi, és a többi. Fábián, azt gondolom, hogy amin te keresztül treníroztad magadat így mentálisan, az egészen döbbenetes. Te egy pókerarcú játékos faragtál magadból. Ezt hogy csináltad? Tehát az, aki képes tinédzserként pusztán azért, mert hogy dühíti, hogy nem nyer, tehát a veszteség fölötti dühét nem tudja kontrollálni, hogy tud eljutni oda, hogy felnőtt emberként, fiatal felnőttként gyakorlatilag azzal idegesíti az ellenfeleit, hogy nem tudják leolvasni róla, hogy mit gondol.
Igen, ezt az utóbbi időben megkaptam, hogy eléggé ilyen pókerarccal megyek a pályán, és hogy nagyon sokszor sajnos úgy tűnik az embereknek, a nézőknek, vagy a szurkolóknak, hogy engem ez a mérkőzés nem érdekel, vagy hogy hogyha nem teszem oda magam, egyébként ez egyáltalán nem igaz.
Ezt mondjuk, hanem, aki ezt gondolt, az szóval nem tudja, hogy mi
állott rakta vele. Sajnos elég sokszor meg szoktam kapni, főleg amikor rosszul állok egy mérkőzésen, vagy akár kikaptam, és szerintem pontosan azért lettem ilyen felnőttként, mert gyerekkoromban elég hiszt is voltam, nagyon sokszor megkaptam azt a játékosoktól, a felnőttebb játékosoktól, hogyha valaki profi akar lenni, akkor így nem viselkedhet, ha nézzen meg a profikat a tévében, ők nem hisztiznek, nem dobják el az ütőjüket, nem mutatják ki az érzelmeiket, persze a pozitív dolgokat igen, mert azt mutatni kell, hogy erős vagy, megnyertél egy pontot, az nagyon jó visszajelzés, viszont a negatív dolgokat nem szabad mutatni, hogy az ellenfélnek sem, mert ők ebből táplálkoznak, ebben még mindig tanulok, és még mindig vannak
hiányosságok. És ezt megértetted, és ez tényleg működik?
Igen, ezt kezdem megérteni, és egy picit, hogyha az ember egyre magasabb szinten játszik, ebbe bele is van kényszerülve, megtanulja akarva, akaratlanul, valakinek ez könnyebben, majd valakinek nehezebben. És szerintem nálam volt egy olyan pillanat, amikor még fiatalabb voltam, ilyen 13-4-5 éves korom környékén, amikor úgy voltam vele, hogy oké, annyira sokat kaptam az emberektől ebből, hogy nem lehet így viselkedni, ne hisztíz, ne sírj, ne dobd el az ütődet, hogy szó szerint meguntam, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor innentől befejeztem, nem mutatok semmit.
Húszál egy
vonalat. Aztán akkor döntsétek el, hogy akkor most mit láttok rajtam. És nagyon sokszor ezt láttam egyébként mondjuk egy Federer ellen is, hogy megnyert egy pontot, és csak akkor mutatta a pozitív dolgokat, és amikor az
pedig,
az pedig
ő is állítólag egy hisztizős gyerek volt.
Ő is egy hisztizős volt gyerekként, így igaz, de utána ő is egy nagyon, talán nem lett annyira...
Nézd, ha azt az utat járod be ebben a tekintetben, mint Federer, nem csak így, szerintem mindenki meg lesz elégedve, de
hozzá, mint te így is. Igaz. Egyébként őt is nagyon szeretem, tehát hogy nagyon tetszik az elegancia, amivel ő játszott, ugye most már sajnos visszavonult, tehát nem láthatjuk. De szerintem a mai napig rengeteget lehet tőle tanulni.
Abszolút így van. No, hát akkor ugorjunk még egy picit jobban fejesed a táskádba.
Nézzük,
ezt a nagyon-nagyon drága dolgot ezt visszahelyezve.
Igen. Nézzük a közepét.
Igen, nézzük a közepét.
Itt azért elég sok minden lesz, ugye ide vannak bedobálva a dolgok. Itt van a törölközőtől kezdve tényleg minden. Van nálam még egy plusz kondicipő, hogyha bármi történne, vagy csak szeretném sétálásra felvenni egy olyan cipőt, amiben mondjuk nem izzadtam bele, teljesen friss, vagy esetleg kényelmesebb, mert ezt ritkábban szoktam használni. Itt van a ruhám, amit most levettem edzésre igazából, tehát a hosszú ruhám van, nálam víz, vannak bemelegítő eszközök. Szépen lassan elkezdek
ide kipakolni. Ó, és itt van itt egy kisebb konyha, úgy látom.
Egy kisebb konyha, kisebb eszközök, amiket így szoktam használni bemelegítéshez. Ez egy ilyen eléggé kemény.
Ez irányézésre úgy néz ki, mint egy semmi, de mondjuk ez a fejbe vernek, akkor
igen, igen, ez nem egy kellemes dolog, ez egyébként nagyon jól be lehet melegíteni a csuklomat, az alkalomat, ezt azért szoktam, hogy kicsit így mobilizáljam.
Ez egy fontos kérdés, ugye, hogy ez talán az egyik legfontosabb testrészedet, bár mindegyik nyilvánvalóan játszik ugyanúgy a pályán, de hogy azért ez egy speciális izomcsoport, amit neked sokkal jobban be kell melegíteni.
Így igaz, ez pont ezért is szoktam használni, magamnál tartani. Ezt nem mondom, hogy mindig ebben a táskában van, ez pedig inkább a vállamnak a bemelegítéséhez.
Azt hittem, hogy egy picit átlépsz az RSG-nek a területén, és egy buzogány gyakorlatot is legyomsz mindjárt, de nem.
Igen, úgyhogy ez is egy bemelegítési eszköz. Egyébként ezt mindig a az új csapattal vezetünk.
Azt mondjuk elhiszem, hogy ezeket azért a reptéren mondjuk így azért szétszednék.
Ezeket azért ezeket... a bőrönbe szoktam rakni, mert azért ezt nem viszem, hogy nem akarok mindig kipakolni az ellenőrzésnél.
Gondolom.
Van nálam egyébként izotóniás por, hogy az edzéshez mindig kell, hogy be legyen keverve.
Ezt így hozott, csak hozott hozzá nyilvánvalóan.
Igen, persze, csak a vízzel összeöntöm, amikor kell. Vannak nálam táplálék kiegészítő dolgok, ugye itt van egy regeneráló edzés után, van nálam magnézium. Ez egy ilyen, hát egy olyan dolog, ami egy kicsit így megpörget, hogyha kicsit álmosabb lennék edzésen, vagy akár a mérkőzésen. Ezt inkább meccsen szoktam bevenni, hogyha kell egy kis plusz energia, vagy figyelem, akkor ezekhez
hozzá tudjak. Például amikor mondjuk szünetben leülsz térfél cserélni, vagy ilyes bármi.
Ott az egyperces pihenőnél szoktam ezeket használni. Ezt kidobom ide, és akkor látszódik minden. Tomárban ugyanúgy van nálam egyébként ilyen energiaszeletek, hogyha hosszan felszívódó kell. És van nálam fehérje, ez ugyanúgy ide tartozik még, és hát nem utolsó sorban, hogy esetleg sérülés lenne, akkor van nálam ilyen
tépek,
kötszerek, igen, egyébként
ehhez. Ezt a táskádba kell, hogy legyen? Tehát ha mondjuk például, ne adj Isten, orvosi szünet van, akkor amikor bejönnek mondjuk valamit meghegeszteni rajtad, akkor
nem, hogyha, nem, akkor hozza a mérkőzés közben egyhát. Történik valami, akkor ugye bejön egy fizió, és egy táskával nálam van minden, és akkor az ő kötszereit szoktuk használni, vagy hát ő azt szokta nekem felrakni.
Ne kerüljön rá sose.
Persze, ez ilyenkor azért van nálam, hogy edzésen kell valamit hirtelen csinálni, akkor tudjak mihez nyúlni, továbbá megint csak van nálam ruha, az nem biztos, hogy érdekel mindenkit, egy-két...
Hát gondolom ezek normális, bármit is, ha cserélni kell.
Van nálam egy neszeszeres dolog, tisztálkodás jelent, hogyha az lenne, vagy az kell. Van nálam egy kesztyű, hogyha hideg idő lenne, kisebb törölköző.
Azért egy labda is
befigyel. Egy teniszlabda, igen, az mindig szokott nálam lenni.
Bármi történhet.
Sapka, azért az ugye kint Ausztráliában eléggé kellett, úgyhogy van nálam ilyen bemelegítő. Ezt a lábamra, kezembe szoktam megint csak használni bemelegítésnél gumiszalagként.
Látok ott egy akkreditációs kártyát is.
Akkreditációból, igen, itt van egy pár, itt van a...
Jó, több is?
Igen, itt van a többi, ez az elmúlt három verseny.
Ott az House Open-es is, ha jól látom.
Itt vannak, igen, ez az elmúlt három versenyről van.
De jól néz ki.
Ez volt ugye Hongkongban, igen, ez rajta is van, hogy Hongkong Open. Ez volt utána Aucklandben, Új-Zélandon, ez pedig Ausztráliában.
Ez már kemény.
Ez egy keményebb, ez egy jobb minőség, igen.
Ez gyakorlatilag nem, mint egy útlevél. Hát ez olyasmi, mint egy ilyen olimpiai akkreditációs kártya egyébként. Azok szoktak ilyen komolynak kinézni. Nyilvánvalóan minden Grand Slam tornán gondolom ehhez hasonló.
Persze, mindegyiken.
Profi
igen,
dolog.
Igen.
Aha. És amúgy egyébként itt képes lennél mondjuk egy ilyen 40-50 darabot is?
Egyébként nagyon-nagyon sok megvan nekem otthon.
Vagy inkább otthon tárolod őket?
Otthon leszoktam őket szedni egy idő után, akkor már nagyon sok és húzza a táskám, meg mindig beleadhatok, akkor idegesítés leszedem. De egyébként az ilyen nagyobb versenyekről el szoktam tenni ezeket emlékbe.
Hát, ez is csodálom.
Úgyhogy igen, vannak nálam ilyenek. Egyébként van nálam egy könyv is, ami kicsit megviselt állapotban van.
Irodalom! Juhely!
Hát, nem mondom,
nem egészen. Sok,
igen,
szakmai
nem egészen.
Irodalom.
Ez egy szakmai könyv, hogy hogyan lehet csúnyán nyerni. Nem olvastam ezt még végig, azért ezt nem tagadom.
És mi lenne, ha szépen? Te szépen mutattad meg, hogy lehet nyerni.
Igen, az
hát,
is.
Hogy tűnik, hogy a te játékodnak egyrészt a szépsége, azt gondolom az egyik erénye, meg
igen,
a fantáziadúsága.
Vannak talán olyan szituációk, amikor az ember nem tud mindig szépen nyerni, kicsit be kell vetni taktikákat, kicsit az ellenfélnek az agyára kell menni ahhoz, hogy meg tudjam zavarni őt egy picit. Jajos. Abban, hogy legyen egy kicsi esélyem.
Azt úgy, mondják, hogy van benned egyébként erre való kérdés.
Van?
Igen.
Nem maradtam, úgyhogy erre.
De az, hogy tulajdonképpen részben ugye ez a pókerarc történet, meg az a variálhatóság. Hát azt gondolom, hogy azért az igazán, amikor akár az ellen azt írták a lökiben, hogy tükör. Képként játszottál ellen, és gyakorlatilag megtanulta, vagy megérezte azt, hogy milyen saját maga ellene játszani, akkor az biztos azt jelentette, hogy azért ott valami ott vettél elő, amire ő nem állt készen.
Hát ez így igaz. Ott ezt viszont kivételesen olvastam, hogy tükörképe voltam, és hogy a saját játékával vertem meg egyébként. Úgyhogy biztos vannak olyan dolgok, amik működnek, és akár én sem veszem észre, meg vannak olyan dolgok, amiket meg kell tanulni, és be kell vetni tudatosan, de én azért próbálok az a játékos lenni, aki tisztán próbál nyerni, és korrekt módon. Úgyhogy,
és a saját játékát játszva.
Igen, a saját játékomat játszva, igen.
Szuper. Mutatom, van még, ami
van, persze van még. Hát itt igazából ez csak még egy cipő, hogy még egy kicsi súlyt cipeljek. Egyébként van nálam húr, ugye mindig azt újra szoktam húroztatni az ütőmet, az itt van nálam, és ezt egyébként itt szoktam tárolni, ez sajnos egy póló nálam, ami nem annyira tiszta most, és van nálam egy papucs még az ohanyzáshoz, próbálok azért a higiéniára is
figyelni. Tehát bármi történne veled mondjuk, és csak ez a táska van nálad, akkor te azért egy pár napig ellennél, nem? Egy kisebb mozsással ilyesmivel.
Ez így igaz.
Szakmai szempontból nagy probléma, nagy hiányosság.
Persze, mert előfordult, hogy a reptéren elveszett a csomagom, és ott kellett aludnom valahol. Egy-két nap volt, mire megérkezett a csomagom, és akkor csak ez volt nálam. Egyébként mindig ezért szoktam ide rakni plusz egy vagy két szett ruhát, hogyha elveszne a csomagom, nem jönne meg, akkor ne azért, hogy el kell menni vásárolni.
Ez egy kicsit már utazó vagy, ez igen, azért ebből már...
És ezért sem engedem, hogy elvegyék, mert hogyha meg ott állok minden nélkül, akkor nagy baj van a repülőtéren.
Akkor nem csak a ruhát hiányzik.
De van nálam egyébként minden, vannak nálam egyébként gyógyszerek, fejfájás csillapítók, hogyha bármi lenne.
Kis nálam, konyha, kis patika.
Ez így igaz. Itt még itt megtalálhatók a telefonok, töltők, esetleg fogkefe, hogyha bármi olyasmi kéne, hogyha elveszne a
nem merem megemelni, mert azért láthatóan ennek van. Nem
biztos, hogy van súlya, szerintem nagyjából azért egy ilyen 8-10 kiló körül biztos, hogy van. Azért nem mindig szoktam ennyire telepakolni, tehát azért jobban beosztom az erőmet, és van egy másik táskám is, amit ilyenkor bent szoktam hagyni. Azt azért nem cipelem mindig magamban, abban vannak a ruháknak a nagy része, és ebbe tényleg csak azt hozom, ami kell a mérkőzésre vagy az edzésre.
Na hát mindenképpen azt látom, hogy egy táska tulajdonképpen egy kis leképzése azért a játékos gondolkodásának, mit hol találok, mi a legfontosabb, hogy benne legyen. Hát most azt kéne megnéznünk, hogy mindezt hogyan ülteted át a pályán, úgyhogy akkor most én egy picit megint elleszek a táskád, de kérlek szépen, akkor Balázs Zsíróval egy picit állj neki ezzel, hogy megnézzük, mit is kell csinálni egy ilyen szimpla hétfő délelőtt ahhoz, hogy az ember egyébként szemtorna után, és nyilván ugye egy nagyon fontos, ugye egy nemzet számára is fontos Davis Cup mérkőzés előtt jó formát hozzon.
Így igaz, megyek felkészülve.
Miközben Fábi éppen lehelezett, a csapat új tagjával, Teóval fogjuk egy picit átbeszélni azt, hogy mit csinál a Marozsán Teamben egy frissen bekerült pénzügyi menedzser. Eddig inkább kifelé ment a dolog, tehát mondhatjuk, hogy...
Hát ez ilyen szempontból egy nagyon kegyetlen sport, nagyon. Amikor valaki a világranglista top 100 előtt topog, gyakorlatilag nagyon gyakran még befizető a sportágban, 6 év profi karrier, és még nem tudott az ember pénzt keresni. És
ezt, mint nála is, legtöbbször ugye család, szülők, vannak ilyen hitel, tehát ebből kell finanszírozni. Azt tudom, hogy Fábiánéknál nagyon szerencsés volt, hogy végülis a szülők édesapja be tudtak ebbe segíteni.
Ez a szülők nagyon komoly tehervállalása, a szövetségnek egy tehetséggondozó programja.
Arról sem feledkezünk.
2023-ban vált ő egy olyan szponzorálható sportolóvá,
na,
aki
egy fontos
mind
dolog.
Belföldön, mind külföldön egy marketing értéket képvisel.
Megjelent a piacon, mint termék, csúnya szóval, ugye?
2023-ban már van egy olyan bevétel, amiből lehet félretenni, de ahhoz kell egy olyan életvitel és egy olyan gondolkodás, ami nála megvan, ami a következő 5-10 évet célozza.
Tehát, hogy nem tapsolja el.
Nem pedig a mának szeretné járni.
Nem tapsolja el.
Nem egy luxusautó, egy kabrió, vagy akár mondjuk, ha csak a sztárfocistákat nézzük, a nagy gázsi mellett nagyon gyakran megjelenik egy valami luxus termék, vagy életszínvonal ugrás, úgyhogy ezt próbáljuk közösen.
De azért van valami, amire, hogyha meg akar jutalmazni magát, akkor azért megengeded neki egy kölcsön, vagy költő magától.
Nem kell engedélyt kérni tőlem, ez már egy nagy
hű. A hátunk mögött ugye paddle edzés zajlik, de te már túl vagy a mai ütögetésen. Nagyon sokan azt mondják, hogy rendkívül ideális a mai teniszhez az alkatod. A magasságod, a szíjasságod, talán egy picit az izomerő. Ezen dolgoztok?
Ez így igaz. Ezen lehet talán lehető legtöbbet dolgozni nálam. Ugye nem vagyok egy elég erős srác így ránézésre. Sajnos egyébként a magasságomat, hogyha arra egy picit visszatérünk, akkor nem vagyok annyira kimagaslóan magas a többi játékoshoz képest.
192,
és a többiek azért vagy ugyanilyen magasabb, vagy kicsivel magasabbak.
Jó, de minden esetre mondjuk nem fölfelé nézel rájuk.
Persze,
ez nem egy
szerencsére, ez így van, úgyhogy ebben nincs hátrányom, viszont kondi szempontjából azért vannak hiányosságok a többiekhez képest. Én egy eléggé későn érő srác vagyok, és erősebbek. Tehát, hogy ugye akik most ott vannak az ATP szinten, ők hétről hétre ezeket a versenyeket játsszák, és hozzá vannak szokva ez a terheléshez. Én nagyjából 8 hónapja csöppentem bele ebbe a közegbe. Még ezt meg kell szoknom, fel kell erősödnöm hozzájuk, és ezen eléggé sokat.
Hány kiló izom lenne még ideális? Ami ugye azért, ne felejtsük el, hogy azért az izom azért az, hogy csúnyan mondani szokás, és zabálja az oxigént. Tehát ugye abban a pillanatban, amikor az embernek azért nem mindegy, ugye, hogy mondjuk milyen pulzusszámmal kapkodja a levegőt, nem mindegy az, hogy mennyi izmot kell etetnie oxigénnel. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz és finom balansz, ugye, hogy az több legyen, de ne legyen sok.
Így igaz, ebben nagyon meg kell találni az egyensúlyt, ugye az Antival ezen dolgozunk is már egy jó pár hónapja. Elég nehéz úgy dolgozni, hogy én folyamatosan versenyen vagyok, itthon vagyok 2-3 napot, és nehéz egy konkrét programot végigcsinálni, ugyanis nem mindig lehet úgy tervezni, hogy az ember akar, mindig van.
Mindig csak úgy bele lehet csipegetni egy gyakorlatilag picit, a tornák között,
ez,
ugye?
Ez így igaz, és ez nagyon nehéz ebből a szempontból. Viszont azt sem lehet csinálni, hogyha van nálam egy alapozó időszak, akkor most elkezdünk teljesen izmot pakolni, és rám jön mondjuk 4 kg izom, vagy 5, ami számomra nagyon-nagyon sok lenne. Tehát szerintem nálam ilyen 1-2 kg izom, ami úgy ideális lehetne, amit mi úgy elbírnék, és tudnék is vele mozogni, és mert talán dinamikus tudnék lenni.
Mert a 192 centithez vagy most jelenleg hány kiló?
Hát olyan 75-77 nagyjából, ami megint csak nem olyan sok, viszont ezt is cipelni kell, nagy hatások érik a testemet, sok csúszás van, kitámasztás van, és én azt gondolom, hogy nekem elsődleges cél az az, hogy mozgékony legyek. Egyébként a mozgásom az sajnos nem olyan túl jó, tehát hogy nem kell, mármint hogy a többiekhez képest mondom ezt, hogy nem vagyok
miben,
egy...
Miben nem olyan jó?
Hát, hogy a többiekhez képest nem mindig mozgok olyan gyorsan.
Tehát sebességben kellene fejlődnöd?
Igen, sebességben, robbanékonyságban.
És ezt melyik izom csoport tudná szolgálni?
A lábamon kéne nagyon sokat dolgozni.
Tehát
ebből
ennek a 2-2,5 kilónak főleg ott kellene megjelennie?
Hát szerintem így elosztva egyébként az egész testemen, ugyanis felül is kell, hogy legyen rajtam izom olyan szempontból, hogy ne legyek sérült, és ha mindenhova jön rám egy pici plusz, akkor ugye az izületeimet is jobban védi, talán nagyobbakat tudok ütni, kevésbé leszek sérülékenyebb, és ez ugyanúgy igaz a lábamra is. Ugye ott, mint mondtam, nagyon sok kitámasztás van, csúszás, olyan egyensúlyi érzékel, hogy legyen, hogy ne essek el, és azért olyan nagy hatások vannak, ezeket el kell tudni viselni és
bizony,
el kell bírni a testemnek. Úgyhogy ezeken dolgozunk folyamatosan, és ez egy nagyon nehéz dolog, viszont nem maradhatok le a mezőnytől, és ez egy nehéz dolog lesz, de hát ezen dolgozunk.
Ezen is fejlődni kell.
Nap, ugye,
igen, és hát jól tudom, hogy egy fiziós, kitűnő szakember is segíti a munkádat, mert ugye azért a stretching, a lazítás az különösképpen azért, mert hogy az egyik legérzékenyebb rész, ugye itt van egy ilyen hajlító problémád, ami visszatér, vagy talán
sajnos igen, a hajlítómmal szokott probléma lenni az elmúlt jó pár hónapban, vagy az elmúlt 2 évben mindig megsérültem vele. Nem is az, hogy megsérültem, hanem az, hogy visszatért egy adott probléma.
Merre? Hol van ez a
ez ugye teljesen itt hátul található. Itt hátul. Vagy a jobb, vagy a bal lábamba. Ezt már azért megállapították, hogy valószínűleg azért, mert nálam a farizom az nem mindig dolgozik úgy, ahogy kéne. Ezt mindig aktivizálnom kell edzések, mérkőzések előtt, hogy ez több szerepet vállaljon. Mert hogyha az nem dolgozik, akkor vagy a derekam fog nagyobb terhelést kapni, vagy a hajlítom. Ugye ez itt a combom a hátsó része. És ez az utóbbi időben, mert sok meccset játszottam, sokat utaztam, sokat ülök a repülőn, és ha nem dolgozik a farizom, akkor sokat kap a hajlítom, és ezáltal elfárad, és előbb-utóbb jön egy húzódás, jön egy sérülés, egy kisebb szakadás, ami ugye azt eredményezi, hogy vagy ki kell hagynom, vagy pihennem kell, vagy nem tudok annyit
edzeni. Ez a legszörnyűbb dolog, egy sportolónak sérülés miatt kell leállni. Egyébként ugye most először talán Rucsics veletek utazott az Ausztrál Openre, tehát az, hogy van egy fiziós veled, hát egyrészt részben valljuk meg, ezt már most végre megengedheted magadnak. Ugye ez is pénzkérdés, de mennyit hozzávalóban ugye az összteljesítmény ez az, hogy ott olyan szakember, aki ezekre kifejezetten figyel?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat, ugye ezt mondtam is korábban, hogy szeretném elérni azt a szintet, hogy 2024-től nem mindig csak a teniszedzővel tudjak utazni, hanem egy plusz szakember, aki vagy egy fiziós, vagy egy kondi edző, aki tud segíteni a bemelegítésben, a regenerálódásban tud segíteni, esetleg a kezelések elvégzésében, vagy a levezetésben, a nyújtásban. És azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tud abban segíteni, hogyha van egy hosszú mérkőzésem, akkor nem nekem kell ebbe energiát beletennem, hanem az adott szakember, aki ott van velem pluszban.
Meg ő mondja, tehát nem kell arra koncentrálni, hogy úgy is kell csinálni,
hanem... ezt ő kitalálja, vagy megcsinálja nekem, vagy segít benne, és ez nagyon nagy segítség, és ugyanez igaz a kezelésekre is egyébként, hogy nem egy versenyen lévő fizióshoz megyek be, akinek el kell mondanom, hogy mi a problémám, mi az, ami eddig bevált.
Hanem specifikusan neked készül, téged ismer, tudja már, egy nézésedből tudja, hogy most oda kaptál, nem kaptál, fáj, nem fáj.
És ezt ők már ugye látják azért mérkőzés közben is, hogyha esetleg én már egy kicsit húzom a lábam, sántítok, vagy nem úgy ütöm meg a szervát,
rögtön,
vagy valamilyen.
Rögtön tudják, hogy mi a probléma.
És amint jövök le, akkor már kérdezik, hogy volt, mi volt, mire fájt, és akkor már elkezdenek gondolkozni, hogy hogy lehet javítani azon a dolgon, hogy kell kezelni, milyen kezelés
igen,
kell
rá. Hiszen ugye ezeknek a viszonylag most már hosszabb, kinyúló pályafutásoknak az egyik nagy titka, ugye a mielőbbi gyors regenerálódás, és gyakorlatilag az, hogy ez az idő, ez lehetőség szerint amennyire lehet lerövidüljön, amit a versenyző sérülten, vagy valamilyen ilyen handicappel kell, hogy eltöltsön.
Így igaz. Ugye, mivel nagyon sokat utazunk, tavaly évben, ha jól emlékszem, 32 versenyt játszottam, ez azt jelenti, hogy 32 hétre el is utaztam itthonról, és igazából vagy egyedül voltam, vagy nagy részben ugye a teniszedzőmmel. Szerencsére volt mellettem valaki, tehát már ennek is örülök. Viszont az, hogyha szeretném ezt megengedni magamnak, hogy egész évben még egy személy jöjjön velem, aki ezt segíti, azért az anyagilag egy nagyon megterhelő dolog lenne. Viszont ezért küzdök, hogy ezt el tudjam érni, és most ez alatt az egy hónap alatt láttam azt, hogy ez mekkora segítség, és hogy erre érdemes áldozni.
Hány százaléka úgy az egész elvégzett edzés munkádnak a pályát is beleértve az, amit kvázi izomépítéssel, illetve stretchinggel, fizióval, lazítással töltesz?
Igazából az egész napomat itt szoktam tölteni, tehát hogy ez olyan, mint másnak igazából
egy
főállás, igen. Tehát én is felkelek, reggelizek, indulok otthonról, és általában mondjuk ilyen 9-10 körül már itt vagyok, és mondjuk ilyen 4-5 óra között indulok haza. Persze attól függ, hogy milyen.
Azt hiszem, mennyire kell, hogy hajlékonyak legyenek azok az ujjak.
Hát igen, azért hajlik, és azért ezt is ugye az alkalomat le kell nyújtanom, hogy ne legyen. Ez így igaz. Minden szoktam az alját, tetejét, a könyökömet is pont azért. Egyébként most az utóbbi időben volt egy pici könyökfájdalmam, azon is sokat dolgoztunk.
Jaj, ez
is
a teniszkönyök.
Igen, egyébként benne van, hogy van egy ilyen kialakulóban. Ilyen nagyon sokat kell nyújtanom, egyébként lazítanom a bicepszemet, Sajnos ez jöhet a vállamtól és a nyakamtól. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy ha bemegyek egy adott fiziushoz és elmondom neki, hogy van egy ilyen problémám, ő csak találgatni tud az elején, és el kell, hogy teljen egy jó pár kezelés, mire ő rájön arra, hogy most mi is valójában a
aki
probléma.
Aki meg vele dolgozik, az pont az,
hogy tudja, hogy figyelj, itt van egy probléma, ott van egy probléma, már itt be van egy kicsit állva, kicsit merevebb az izom, akkor lazítsuk ki. Úgyhogy, és ezek egyébként így dolgozunk itthon is, tehát bejövök, általában reggel van egy bemozgásom, azt vagy egyedül csinálom, vagy a kondi edzővel, vagy a fiziósal, attól függ, hogy van leegyeztetve a program. Utána kétféle opció van, vagy tenisszel kezdek, és utána kondizok, vagy pedig nem kondizok, és utána teniszezek.
Hát ez roppant változatos, de igen.
Hát igen, nagyjából sok variációs,
hát erről szól variáció egy profi nincs.
Életen, igen. Úgyhogy ezt csinálom, közben van egy ebédszünetem, ami egyébként nem olyan sok, ilyen 1-1,5 óra nagyjából. Abban azért benne van egy nagyon pici levezetés, egy ebéd és egy kicsi szusszanás, majd újra kell melegítenem és kezdem a délutáni részt, ami megint csak vagy kondi, vagy egy torna és kezelés,
hát,
vagy hölgyeim masszírozás.
Hát hölgyeim és uraim, azért ez egy full time job, ahogy ezt mondják, elég rendesen.
Igen, úgyhogy én is egyébként így viszonylag késő délután szoktam végezni. Persze ez attól is függ, hogy mikor érkezek haza, honnan érkezek haza, melyik versenyről, mennyi időm van a következő versenyig, mert van olyan, hogy igazából csak egyszer kell edzenem, egy rövidebb tenisz, egy rövidebb kondis, de a fontosabb az, hogy pihenjek otthon, aludjak egyet délután, akkor azt szoktuk választani, viszont hogyha több időm van, akkor viszont meg sokkal keményebb edzéseket csinálom, hosszabbakat, akár napi 2 kondi, vagy 2 tenisz. Úgyhogy ebből a szempontból tudunk egy picit változatosságot belevinni, és a nap végén általában vagy egy masszírozás szokott lenni, vagy egy kezelés, ez attól függ, hogy milyen az állapotom.
Világos,
igen, úgyhogy ezek nem könnyű dolgok,
hát
de hát ezeket...
Hagylak egy picit, hogy befejezz ezt a nyújtást, hiszen tudjuk ennek a fontosságát, és aztán nagyon kíváncsi vagyok persze arra is majd kint, hogy ennek az egész dolognak a mentális hátterét hogyan találod meg, ki segít ebben, de még mielőtt erről beszélgetnénk, természetesen a menedzsered szemszögében is érdekel Marozsán Fábián útja.
Ő is... Biztos, hogy sokat fog tudni erről mesélni. Jó. Régóta mellettem van, de a többit akkor folytatjuk.
Persze, rendben, folytatjuk.
Köszönöm, köszi.
No hát a Marozsán team csúcsán álló menedzserre, Somogyi Zsolttal folytatjuk ezt a kis mai beszélgetésünket. Köszönöm szépen, hogy lehetővé tettétek ezt, hogy egyáltalán bele kukucskáljunk itt a Boszorkány konyhába.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget mindenki nevében, nagyon megtisztelő. 3 éve kezdtünk el mi Fábival együtt dolgozni, akkor ő még a Next Generation programnak a tagja volt a teniszszövetségben, amúgy egy nagyszerű program, és nagyon hálásak voltunk érte. És ugye amikor ennek vége látszódott, hogy vége fog érni.
Kvázi korban kinőtt belőle bizonyos szempontból.
Igen, akkor időben próbáltunk elkezdeni tervezni, végig gondolni, hogy mi lesz, milyen élet jön a teniszszövetség után, és egy évvel ugye a program befejezte előtt elkezdtünk ezen már gondolkodni, és kezdtük összerakni Fábinak a személyre szabott csapatát, aminek ugye az első lépcsőfoka az volt, hogy egy nagyszerű teniszedzőt hozzunk mellé, ugye mert óhatatlanul egy teniszedzőnek a vezetőedző a legfontosabb.
Te már így egy mondani, hogy spotoltad, kerested, hogy ki lenne a megfelelő, és aztán így Balázs Gyuri mellett döntöttek?
Igen, megmondom őszintén, hogy ezen már gondolkodtunk előtte. Nagyszerű kollégákkal voltunk körbevéve a teniszszövetségbe is, de mint mondtam, saját lábra kellett állni, és megnéztük a magyar piacot is, körbe is néztünk itt a régióban is, nemzetközi szinten, de mi hittük azt, hogy találunk egy magyar szakembert. A jelenlegi vezetőedzővel, Balázs Györgyel ugye régóta hát teniszezőtársak is voltunk, és hála Isten 2023 tavaszára, nyár elejére ez véglegessé vált, és jól sikerült nagyon a tavalyi év, nagyon sok versennyel sikerült elérni ezt a pontszámot, amit összegyűjtött. Természetesen a nagyobb versenyeken elég talán, hogyha nagyobb versenyekből kevesebben vesz részt, mert ott ugye több pontot adnak, de ott jól kell szerepelni, szóval nem egyszerű ezt így összerakni, az ő formájától is függ. Nagyon fontos azért, hogy a jó tervezés mellett, hogy hogyan reagálunk, szóval ha látjuk, hogy van egy kisebb sérülés, vagy egy olyan lejtmenet, ami óhatatlanul minden játékos életében ott van, egy évben nem lehet mindig mondjuk 35-40 héten keresztül jól teljesíteni, szóval vannak ilyen nehezebb időszakok, természetesen más borítások vannak, akkor mindig ehhez alkalmazkodni kell, de talán Fábi, kijelenthetem, és a vezetőedző, illetve az egész csapat így gondolja, hogy felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy adott esetben a challengereket elengedjük, és már ATP versenyeken, sőt a legnagyobb versenyeken ugye részt vegyen, hála Isten az elmúlt hónapok ezt bizonyítják, sőt ez az Ausztrál túra is ezt bizonyította, ahol egy kicsit foghíjasabb felkészülés után is ilyen nagyszerű eredményeket tudott elérni, és ez is tükrözi, hogy ott a helye a legjobb 30-60 teniszező között jelenleg biztos a világon, úgyhogy ha ezt ő is elhiszi, ami nagyon-nagyon fontos, ugye, azon vagyunk azért, hogy elhiggye, meg egy-egy szakember is természetesen ezen dolgozik, akkor és mellette az egészsége is rendben lesz, akkor hiszem azt, hogy mi hozzá tudjuk még azt tenni, hogy tényleg ott legyen a legjobb.
Mielőtt Fábián becsatlakozik hozzánk, mert azért ezt a mai beszélgetést mégis szeretném majd valahogy így zárni, azért amíg még nincs itt, és csak ketten vagyunk, meg a nézőink, nagyon sok embertől kérdeztem, hogy mit lehetnek az erényei ennek a fiatal embernek, és nagyon sok szakember, aki teniszhez is ért, meg talán pedagógiához is ért, azt mondták, hogy a szerénység az egyik olyan jellegű, mondjuk így, fantasztikus erénye, ami hosszú távon lehet rendkívül fontos. Tehát a szerénység adásosban azt értették, hogy az eddig eltelt években is egy alázatos, tulajdonképpen hál' Istennek szinte döccenés nélküli folyamatos, fejet lehajtós, kőkemény, munkabírású, melót elvégző fiatalember volt, aki egy picit mindig hátrébb volt a korosztálynál a többieknél, ami most egyszer csak beért. És hogy ehhez pedig egy nagyon jó mentalitás, és egy nagyon jó mentalitású team, amelyben, ahogy te is mondtad elsősorban, azt kell mondanom, hogy az emberi minőség a hívószó. Hova lehet ezzel a fiúval így ilyen képességek mellett szerinted eljutni azon a számon túlmenően, amit most az imént megfogalmaztál?
Igen. Hát a szerénység az biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, és egy ismérve Fábinak. Emellett, hogy szerény is, azért nagyon belevaló srác is, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy...
Azért ez kiderült egyébként, ha a humorérzékelmény.
Igen, a fontos pillanatokban is nagyon-nagyon jól tud reagálni, összességében nagyon magas a munkabíró képessége, ez is nagyon fontos, terhelhető. bírja a monotonitást is, azért ez nagyon-nagyon nehéz, hogy kicsit robot üzemmódba kapcsolni egy adott játékos, itt már szükségszerű ez, amikor 30-40 héten keresztül egyik repülőről a másikra.
Hát egy már ahhoz monotónia tűrőnek kell lenni, aki ezt az éveken áttartó először is egyedüli utazást, aztán utána kisebb csapattal való utazást elbírja józan észre.
Igen, nagyon fontos szerintem a családi háttér, hogy Fábi édesapjának,
ezt is kérlelték többen, igen.
Köszönhet rengeteget a vezetőedzője, ugye Balázs György, mint mondtam, ő emberileg is nagyon jól együtt vannak, és baráti viszonyt is ápolnak. És
hallom most már, mert azért az olyan finoman épült, hogy mondták ezt a dolog. Tehát volt egy egészséges kis távolságtartás,
igen, ami persze... távolságtartó. Igen, egy picit, nem mondom, oldani, hogy bizalmatlan gondolom mindenkivel, de azért összességében kell idő, hogy egy picit feloldódjon, és hogy teljesen magát tudja adni. De Gyurival szerintem ez sokkal gyorsabban ment, és ez a közös munkának a gyümölcse, hogy látták, hogy lehet egymásban bízni, és amit ők képviselnek, ez már amit Gyuri is képvisel, ez, és szeretne elérni, ez működhet. Úgyhogy...
Miben lehet őt, hogy mondjam, kilengésen érni? Tehát tettednéd, amikor végre elengedi magát, amikor egy Alcaraz az elleni győzelem után mondjuk, nem tudom, hogy ünnepel, szóval, hogy kicsit...
Visszafogottan.
Nem leptél szóval... meg.
Nem, egy kicsit visszafogadtam van, de tud őrülni, és a maga módján természetesen, és igen, ez változó, de itt a nagy győzelmek után már hála Isten volt egy pár, szóval valamikor teljesen nyugodt, és mint hogyha is kérdezem, azért örülsz, mert mi nagyon örülünk, és büszkék vagyunk, és come on. Másik oldalról pedig valamikor tényleg nagyon-nagyon látszik rajta ez az öröm és büszkeség, de ő egy picit így magának valóbb, amiben nincsen szerintem semmi gond, ez az erénye is, és ő nem az a sunny boy fajta, de mondom, ez az egyik legnagyobb erőssége is. És amikor kell, akkor azért megüti azt az ejtést, beüti a fontos pontokat, és megmutatja, hogy ő igenis azért legény a gáton, szóval...
És legény meg is érkezett egyébként. És egyébként nagyon sunny boynak tűnik nekem. Mosolygós fiú ez, nincs ez semmi probléma. No. Pláne egy edzés végén, mi? Az ember a legmosolygosabb edzés végén.
Kicsit zuhany után felfrissül a
Beszéljünk egy picit arról, hogy szeretném, hogyha erre is kitérnél. Nekünk rendkívül fontos ebben a műsorban, hogy a társadalmi felelősségvállalás kérdése is szóba kerüljön, hogy amikor az ember elér egy bizonyos pontra, akkor utána arra is gondol, akiknek adott esetben nem ennyire szerencsés a helyzetük. Ez a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
És ebben mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi az, ami neked fontos, ami általában azt szoktuk mondani, hogy érdek nélkül fontos.
Így igaz, ebben is elkezdtünk gondolkozni, ebben is szeretnék fejlődni. Ez egy új út igazából számomra. Erre nagyon sokat szoktunk egyébként beszélgetni a csapatommal, Zsolttal is, és elkezdtünk egyébként így a természetvédelem felé menni, az állatokat egyébként nagyon szeretem, és nálam középpontban vannak.
Tényleg?
Igen, úgyhogy...
Kutyás vagy, vagy macskás?
Én nagyon kutyás.
Kutyás,
nekem is van egy kis kutyám most igazából, egyébként egy 2 éves, és egyébként ő menhelyi kutya, tehát hogy ezt...
Ezt
én fontosnak tartom, hogy ezeket a kis jószágokat befogadjuk, és újra reményt tudjuk nekik adni. Úgyhogy fontosak ők is számomra.
Egyébként. És meg szokott ismerni, mert viszonylag ritkán találkoztam. Meg
egyébként, igen. Most egyébként az utóbbi időben viszonylag sokat voltam vele. Szeretek vele játszani, azért le szoktam vele menni sétálni. Úgyhogy nem mondom, hogy mindig jó. Kicsit kell őt nevelni, de nagyon sok boldog pillanatot okoz nekem.
Hát azt nagyon köszönöm, hogy elmondtad nekünk, és azt kívánom, hogy legyen erőd, energiád ebben a kérdéskörben is egy picit mozdulni.
Charity. Think wise. Share smart.
Azt olvastam veled kapcsolatban, hogy valójában most a gyerekkori álmodat éled.
Ez maximálisan
így igaz. Egyébként ezeket a szituációkat, azt, hogy az ember besétál a Jószál Openen, és a főtáblán megy előre, és halad, és...
Szerintem, amikor egy kisgyerek elkezd teniszezni, akkor mindig arról álmodozik, meg azt is mondja, hogy hú, én szeretnék világelső lenni, grenzlemet nyerni, ott lenni a legnagyobbakkal egy versenyen, és velük edzeni, versenyt játszani. És ez nálam is így van, ugye mindig is ezért küzdöttem, hogy ez a top 100 meg legyen, ez sikerült. Ez azt is jelenti, hogy megvan a grenzlem főtábla, ami már egy gyerekkori álom igazából, hogy mehetek egy nagy stadionba, játszhatok top játékosok ellen, és nagyon sok ember nézi a meccset ott a helyszín, és akár tévén keresztül, és ott szurkolnak, és olyan játékosok ellen léphetek pályára, akiket én mondjuk egy 3-4-5 évvel ezelőtt, vagy akár még amikor 10 éves voltam, akkor is iskolába indulás előtt néztem őket reggel a tévében, reggel ilyen 6:30, és most meg azt veszem észre, hogy én ott vagyok Melbourne-ben, és igazából ellenük sétálok be a pályára.
Hát a Netflix sorozatban benne vagy, hát könnyörgöm, hogy
igen, igen, ez is igaz.
Hát ez milyen, ha nem világhírűség már, nem?
Ez is. Igen, egyébként arra valamilyen szinten lehetett egy picit számítani, azt a részbe fogják vágni.
Ez akkor volt, ugye, amikor
ez amikor Alcaraz ellen tudtam járni Rómában, és ezt egyébként mondták nekem ezt a jelenetet, amikor én még játszottam a mérkőzést, és a magyarok nézték az én meccsemet, meg mentek be elvédelni, és ott a többi játékos látták, hogy ki hogy reagál, és pont azt a jelenetet mesélték el nekem, hogy ők mit láttak, aztán most ez belekerült a Netflixbe is, úgyhogy ezt így jó volt egy kicsit külső szemmel.
Megfilmesítették már a pályafutásodat,
igen, úgyhogy ez is egy új dolog, és nagyon örülök neki, hogy bekerült egy ilyen jelenet rólam azért egy ennyire nívós műsorba vagy sorozatba.
Jól viseli a híressé válást?
Jól, nagyon jól szerintem, példaértékűen, úgyhogy igyekszünk a földön tartani, de nem nehéz.
Szóval, ezt akarom mondani, szóval... ugye, hogy nem az a típus, aki ez a nagyon elszállós fajta.
Nem. Természetesen nem egyszerű, de nagyon jól kezeli ezt is Fábi, úgyhogy büszkék vagyunk rá.
Amikor... 22 nyara környékén 170-valahanyadik lehettél a világrang, és azt kérdeztem, hogy vajon innen a 100-ba bejutni mennyi idő lehet, azt mondtad, hát körülbelül annyi lesz, ameddig eddig vezetett, hogy ez ilyen lassú, és hát ez nem így történt, ne haragudjál.
Szerencsére.
Ez a rapid előrelépés most erről a pozícióról is várható, vagy azért ne legyünk ennyire éhesek?
Ezt nem ígérhetjük meg, ezt nem ígérheted talán meg, ha nevedben mondhatom ezt, de természetesen az a cél, hogy most a jelenlegi 57. helyről azért most már megtámadjuk a top 30-at, szóval ezek a következő célok, de természetesen azért teniszben realitás az, hogy egy minimális liftezés azért ott van ugye itt a rangsorok között, hétről hétre, ahogy változnak a versenyek, lehet, hogy meg kell védeni a pontokat az adott versenyeken, nem biztos, hogy minden héten úgy akkor részt tud venni, ahogy tavaly, szóval benne van ez, de nem szeretnénk nagyon visszaesni, vagy hogy Fábi visszaesen, hanem természetesen a top 50, top 70 környékén, aztán merjünk nagyot támadni, és jó lenne, hogyha azért második felére tényleg ott a top 30 körül is akár tudna lenni.
Az olimpia nyilván nem számít olyan tekintetben, hogy ezért nem adnak különösebb pontokat, de egy másfajta kihívás foglalkoztat egyáltalán, vagy most egyelőre sokkal fontosabb, hogy hogy épül fel az egész esztendő Grand Slam-ek és ATP tornák
számára? Nekem most már mindenféleképpen fontos cél az, hogy kijussak egy olimpiára. Ugye tavaly év végén ezzel még nem annyira foglalkoztam, mert nem tudtam, hogy mennyi esélyem van ide kerülni, nem annyira tudtam, hogy milyen pontszámítási rendszer alapján kerülnek be a játékosok. Aztán szóltak a csapatban, hogy igazából van esélyem, hogy elég jól állok a pontokkal, és hogyha ezt így folytatom, tudok még pontokat gyűjteni itt a következő jó pár hónapban, akkor esélyem lehet egy olimpiára kijutni, ami szerintem egy óriási nagy dolog lenne így a tenisznek, főleg itthon Magyarországon. Úgyhogy ez most már mindenféleképpen cél, továbbra is próbálok pontokat gyűjteni, és a lehető legjobb helyezéseket elérni, azért, hogy meglegyen az olimpiai szereplés.
Ez is fantasztikus lenne. No, hát most már Magyarország első számú férfi teniszezője vagy, papíron is, deklaratíve. 24 év végére, vagy 25 év elejére szeretnék egy-egy konkrétumot hallani, ki mivel lenne elégedett.
Zsolt, elkezded?
Én elégedett lennék, hogyha egészséges tudna maradni Fábi, és ezt a fejlődési ciklust, amit elkezdtünk, ezt tudná folytatni. Ez rangsorban összességében, ha 40. lennél, 30 és 40 között lennél, az nagyon elégedett lennék. Egy sikeres olimpiai szereplés a Grand Slameken ott legyél, a Davis kupával, a Davis kupa csapattal ugye bejussanak a világcsoportba, ez egy nagyon nagy büszkeség lenne, Fábi nagyon lokálpatrióta, nagyon szereti az országot, szereti tényleg a magyarokat,
illetve magyar színekbe indulni.
Magyar színe imádja, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon jól érzi magát a csapatban is, a Davis kupa csapatban is, úgyhogy én ezeket kívánom, ezeket remélem, úgyhogy...
Varasan Fábián magyar hangját hallott?
igen, egyébként ebben picit mindig különbözőek vagyunk, mert hogy ő más szemszögből közelíti meg. Én is bemondtam valamit, hogy szeretnék egészséges lenni, tudjak mindig versenyeken játszani. Én azért mindig egy picit apróbb lépcsőkkel szeretek haladni, és szeretném azt elérni, hogy erősödjek, minden versenyen ott tudjak lenni, és lépésről lépésre eljussak a top 30-ig, ami ugye ezt a 2024 év vége, 25 év eleje, én ezt is tűztem ki. hogy ez sikerüljön, hogyha eredményekben nézzük, akkor Grand Slameken azért szeretnék mindig ott lenni, és minimum egy vagy kettő kört menni. Ugye több szerepet szeretnék vállalni egyébként a párosban is, tehát ott oda is fektetünk most már hangsúlyt, és ott is szeretnék szép eredményeket elérni. Úgyhogy nálam vannak ilyenek, persze az ATP-ről is beszélhetünk, hogy ott is el kell érni előbb-utóbb az első elődöntőt, vagy döntőt, vagy akár tornagyőzelmet. Én azt gondolom, hogy ehhez még kell egy picit erősödni, meg fejlődni tenisz szempontjából is, de reméljük, hogy ez is meg fog történni, úgy, ahogy előbb-utóbb a top 100-ba is bekerültem. Úgyhogy Zsolt egy kicsit máshonnan szoktam megközelíteni, meg én is, de azért jó, hogy most itt ülünk mind a ketten, és kiegészítjük egymást. Igen.
Jó, hát akkor azt mondom, hogy találkozunk mi is. Jó, legalább egy év múlva ilyenkor, ha addig nem férünk bele a naptárba, amit teljesen megértenék, ha így lenne, hiszen látom, milyen szoros a menetrend. És akkor tartsunk egy összegzést, hogy kinek a jóslata vált valóra, és mennyire gyorsan. Én azt kívánom, hogy ebben az ütemben, ebben a tempóban menjen tovább a Marozsán tímmel együtt. Szívből köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok. Itt a Csisztus Podcast egy igazi magyar világsztárral, Magyarország első számú férfi teniszezőjével forgathatott, úgyhogy nyugodtan mondhatom, minden fórumon érdemes minket követni, és ne felejtsétek el, most már a TikTokon is ott van a Csisztus Podcast, úgyhogy kövessetek minket, maradjatok velünk, mert például ebben a műsorban csillag születik. A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.